Mózes második könyvének 34. részét fogjuk elolvasni. Mózes második könyvének 34. részét első verstől a 35-ig. Azután azt mondta az Úr Mózesnek, faragj két kőtáblát az előbbiekhez hasonlóakat, és én fölírom a táblára azokat az igéket, amelyeket az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél. Légy készen reggelre, és jöjj fel a hegyre, a Sínai hegyre, és ott állj elém a hegy csúcsán. Ne jöjjön veled senki, ne is mutatkozzék senki az egész hegyen, se juhok, se marhák ne legeljenek a hegy tövében. Faragott tehát Mózes két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlóakat, korán reggel fölment a Sínai hegyre az Úr parancsa szerint, és kezében vitte a két kőtáblát. Ekkor leszállt felhőben az Úr, odaállt mellé, és kimondta az Úr nevet. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki, az Úr hatalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy, megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat, és a fiak fiait harmad és negyed ízig. Mózes siet vele térdelt a földre, leborult, és ezt mondta. Ó, Uram, ha megnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, Uram, mert bár kemény nyakú nép ez, bocsáss meg mégis bűneinket és vétkeinket, és tégy tulajdonottá bennünket. Az Úr pedig azt mondta, én most szövetséget kötök. Olyan csodákat teszek egész néped előtt, amelyek nem történtek sehol a földön, és egy nép között sem. Meglátja majd az Úr cselekedeteit az egész nép, amely között vagy, mert félelmetes dolgokat fogok cselekedni veled. Őrizd meg, amit parancsolok neked. Kiűzöm előled az emóriakat, kánániakat, hettitákat, perizieket, hívieket és jebúsziakat. Vigyázz, ne kösz szövetséget annak az országnak lakosaival, ahová bemész, mert csapdává válnak köztetek. Sőt, roncsátok le oltáraikat, törjétek össze szent oszlopaikat, és vágjátok ki szent fáikat. Nem szabad leborulnod más Isten előtt, mert az Úr, akinek féltőn szerető a neve, féltőn szerető Isten. Ne kösz szövetséget annak az országnak a lakosaival, mert amikor paráználkodnak isteneikkel, és áldoznak isteneiknek, téged is meghívnak, és enni fogsz áldozataikból. Ne vigy feleséget leányaik közül fiaidnak, mert amikor leányaik paráználkodnak isteneikkel, fiaidat is paráználkodásra csábítják az ő isteneikkel. Ne csinálj magadnak öntött Isten szobrot. Tartsd meg a kovásztalan kenyér ünnepét, 7 napon át egyél kovásztalan kenyeret, ahogy megparancsoltam neked, az Abib hónap meghatározott idejében, mert az Abib hónapban jöttél ki Egyiptomból. Egyém legyen mindaz, ami megnyitja anyja méhét, és minden hím jószágod is, amely marhád a gyuhod elsőszülöttje. De a szamár elsőszülöttjét jóan váltsd meg, ha nem váltod meg, szegd a nyakát. Minden elsőszülött fiút váltsd meg. Senki se jelenjék meg előttem üles kézzel. 6 napon át dolgozz, de a 7. nap pihenj. Még szántáskor és aratáskor is pihenj. Tartsd meg a hetek ünnepét, amikor búzád első termését aratod, és a betakarítás ünnepét is az esztendő fordulóján. Évente 3-szor jelenjék meg minden férfi az Úrnak, Izrael Istenének, Isteneteknek a színe előtt. Mert népeket űzök ki előled, kiszélesítem határodat, és senki sem kívánja meg azt a földet, amikor évenként 3-szor fölmész, hogy megjelenj Istenednek az Úrnak színe előtt. A nekem szánt áldozatvérét ne onst ki kovászos étel mellett, és ne maradjon meg másnap reggelre a Páska ünnep áldozata. Földed első termésének javát vidd el Istenednek az Úrnak házába. Ne főzz gödöjét az anyjának tejében. Ezután ezt mondta az Úr Mózesnek, írd le ezeket az igéket, mert ezeknek az igéknek alapján kötöttem szövetséget veled és Izraellel. Mózes 40 nap és 40 éjjel volt az Úrnál. Kenyeret nem evett, vizet sem ivott, és felírta a táblára, a szövetség igéit, a 10 igét. Azután lejött Mózes a Sínai hegyről, a bizonyság 2 táblája kezében volt, amikor lejött a hegyről. Azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcának bőre sugárzó lett, amikor Istennel beszélt. Amikor Áron és Izrael fiai meglátták, hogy sugárzik Mózes arcának a bőre, féltek közel menni hozzá. Mózes azonban hívta őket, és akkor Áron meg a közösség vezetői mind visszatértek hozzá. Mózes pedig beszélt velük. Azután közel mentek hozzá Izrael fiai is, mind, ő pedig megparancsolta nekik mindazt, amit az Úr meghagyott neki a Sínai hegyen. Bevégezve velük a beszédet, leplettett Mózes az arcára. Valahányszor az Úr színe elé ment Mózes, hogy beszéljen vele, levette a leplet kijöveteléig. Aztán kijött és elmondta Izrael fiainak mindazt, amit parancsként kapott. És mivel Izrael fiai látták, hogy Mózes arcának bőre sugárzik, ismét arcára borította Mózes a leplet, amíg be nem ment, hogy Istennel beszéljen. Ennek a résznek, ennek az esemény sornak az előzménye, nem a közvetlen előzménye, de mégis az előzménye, az a aranyborjúval való történet. Tudjuk ezt a történetet, hogy amíg Mózes fent volt a hegyen, addig a nép odalent csinált egy aranybálványt, hogy azt imádják. És azt is tudjuk, hogy Isten nagyon megharagudott ezért rájuk, és hát majdnem ott hagyta őket, és majdnem kiirtotta őket, és arról beszélt nekik, hogy itt hagylak, és menjetek egyedül, illetve hát Mózesnek is mondta, hogy hát kiírtam ezt a népet, és belőled pedig nagy népet fogok csinálni. De Mózes könyörgött Istenhez, és meghallgatta őt. Most, és hát azt is tudjuk, hogy dühében Mózes összetörte a kőtáblát, és ezért kellett most új kőtáblákat csinálni. Amikor fölment Mózes a hegyre, akkor nem igazán tudta, hogy most mire számítson Istennel kapcsolatban, hiszen hát ezek után tényleg semmi jóra nem számíthat, pontosan tudta, hogy milyen bűnt követtek el. Ez egy kicsit hasonló, mint amikor mondjuk van egy ország, ami háborúban vereséget szenvedett, és ő nekik ott jóvátételt kell fizetni. Ugye Magyarországon is volt ilyen a Trianonban, hogy hát ott a vesztes félnek nem sok beleszólása van abban, amikor ezt a békeszerződést, vagy egyáltalán a szerződést megkötik, hanem egyszerűen ott egy diktátum van, amit az erősebb fél mond, az van. Vagy egy kicsit hasonló, amikor ilyen szerződést, vagy szövetséget köt az ember, inkább szerződést, munkaszerződést az ember, elmegy egy munkahelyre, és ott is, amit mond a főnök, hát igyekszik az ember érvényesíteni a gondolatait, meg a jogait, de hát mégiscsak az erősebb fog győzni. Itt azonban Mózesnek úgy kellett odaállni a Isten elé, hogy hát teljesen megalázkodva és pontosan tudva, hogy hát Istennel ők nincsenek egy szinten, és ráadásul még itt van ez az aranyborjúval való történet, hát úgy indult el erre a hegyre, hogy lesz, ami lesz, Isten hívta, aztán majd bízik benne. Mielőtt azonban rátérnénk erre, még itt van egy fontos rész, a 34. rész 6. versében, amikor azt mondja, hogy elvonult az Úr, nem pontosabb az 5-től, hogy ekkor leszállt felhőben az Úr, odaállt mellé, és kimondta az Úr nevet. A Károly fordításban ott egy picit máshogyan van, ott nem derül ki ennyire világosan, hogy most akkor ki is mondta ki az Úrnak a nevet, mert ott úgy van, hogy az Úr pedig leszállt felhőben, és ott állt ő vele, és nevén kiáltá az Urat. Hát, hogy most Isten mondta ki a saját nevét, vagy Mózes mondta ki az Úr nevét, ezt nem tudjuk pontosan, de nem is ez a hangsúly. Azt gondolom, hogy a nyelvtani szerkezet az talán megengedi a fordításban mind a kettőt, mert a hangsúly nem ezen van, hanem azon, hogy milyen Isten. És hát itt a következőt olvashatjuk. Az Úr irgalmas, kegyelmes, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét, és megbocsátja a bűnt. Tehát egy ilyen Istent mutat be nekünk, illetve Isten így mutatkozik be az igén keresztül, és a következő részben gyakorlatilag megnézzük, hogy hogyan is igazolja ezt Isten az ő igén, illetve az ő szövetségén keresztül. Gyakorlatilag egy illusztrációt kapunk arra, hogy Isten hogyan is gondolja ezt, hogy amiket ő mondott, hogy ő kegyelmes, és milyen is az a kegyelmes Isten. A tizedik versben, szintén az új fordításban egészen világosan az így fordítja, hogy az Úr pedig azt mondta, én most szövetséget kötök, pont. És itt nincs is arról szó, hogy akkor egyenrangú partnerként kezelne Isten bennünket, hanem ő az Isten, és ő megmondja, hogy mi lesz ebből a szerződésből. Másik fordításban nem ennyire egyértelmű, de itt egyszerűen kijelenti, hogy én kötök szövetséget ti veletek, és ti összesen annyit tudtok csinálni, hogy elfogadjátok azt, amit én mondok. Ez a szövetség egy kicsit talán olyasmi, mint mondjuk valami együttműködési megállapodás, de ez teljesen Isten részéről. És hát vannak ugyan az embernek ebben, illetve hát Izrael népének is voltak kötelességei, amit be kellett tartani, de alapvetően mégis Isten határozta ezt az egészet meg. És hát nézzük meg akkor, hogy hogyan ment ez a tárgyalás Mózes és Isten között. Azzal kezdjük, hogy, illetve Isten azzal kezdi, hogy csodákat teszek néped előtt. Hát nagyon jó, végül is korábban is volt már erről szó, hogy Isten úgy viszi be az ő népét, Izrael, vagy Kánaán földjére, hogy ő segít nekik, és most az aranybogyó után ugye azt látjuk, hogy hát ezen nem változott semmit. Hát összesen annyit kér, hogy őrizzék meg azokat a rendelkezéseket, amiket Isten ad. Aztán a következő, amit Isten szintén ad nekik, hogy kiűzi az ellenséget. Hát azt tudjuk, hogy a háborúhoz nagyon sok pénz kell, és ha Izrael elkezd itt mérlegelni, hogy ha ő maga kezdte volna el ezt a harcot vívni, akkor az mennyibe kerül neki? Hát akkor elég sok pénzbe került volna. Viszont így, hogy Isten kiírtja előle a népet, hát elég sokat tudnak spórolni ezen. Tehát a lényeg az, hogy ezzel is kapnak valamit. És utána a következő, hogy amit kér tőlük Isten, hogy vigyáznak össze szövetséget annak az országnak a lakosaival, hanem roncsátok le oltáraikat, törjétek össze oszlopaikat. Itt Isten megint egy olyan dolgot kér, hogy őt tiszteljék, de láthatjuk, hogy megint adott nekik előtte valamit. Utána a 18. versben azt olvashatjuk, hogy tartsd meg a kovásztalan kenyér ünnepét. 7 napon át egyél kovásztalan kenyeret. Hát ez is nagyon érdekes, hogy hát mit ad Isten nekik, mindjárt a szabadságról kezd el beszélni. Hát hogyha egy bértárgyaláson vagyunk, vagy egy munkaszerződésen, hát akkor az ember úgy könyörög, hogy hát aki tud még sajtolni egy fél napot, de itt Isten egyszerűen ad nekik ajándékba 7 napot, egy ünnepet. És hát azért az ókorban ezek az, hogy az ember szabadságra mehet, az óriási nagy dolog volt. Aztán a következő, hogy minden elsőszülött fiút váltson meg, illetve hogy enyém legyen mindaz, ami megnyitja anya méhét. Ez megint egy olyan dolog, amit Isten kér. Itt az előbb már mondtam, hogy azzal, hogy Isten kiűzi a népet előlük, hát elég sokat spórolt Izraelnek, és ahhoz képest, hogyha most itt elkezdik mérlegelni, hogy hát csak annyit kell nekik adni Istennek, hogy visszaadni Istennek, hogy az első szülötteket az állatokból, meg az emberekből, hát akkor ez kifejezetten jó hát üzlet, ha szabad így fogalmazni, tehát hogy nem jártok rosszul, hiszen az országokért gyakorlatilag csak ennyit kért, hogy enyém legyen mindaz, ami megnyitja anya méhét. Aztán utána a következő az megint kapnak valamit, méghozzá a szombatot. Hát az ókorban ez szintén egy óriási dolog volt, hogy minden hetedik nap ő nekik nem kellett dolgozni, és megint csak kaptak. Utána a hetek ünnepéről beszél, tehát Isten megint szabadnapokról beszél. Aztán megint arról, hogy évente 3-szor jelenjék meg minden férfi az Úrának, Isten előtt. És hogy az alatt az idő alatt, ameddig ők Istennel, illetve hát a közösséget ápolják az országgal, illetve Istennel, az alatt az idő alatt nem fognak rájuk támadni. Ilyen ígéretet kapnak Istentől, ami szintén egy olyan dolog, hogy hát Amikor Mózes ezeket hallotta, akkor biztosan hát nem hitt a fülének, hogy hát Isten milyen dolgokat ad nekik azután, hogy ők hogyan fölrúgták ezt a szövetséget, amit még nem olyan régen kötöttek. És hát gondolom, hogy jó gyorsan leírtane, hogy Isten meggondolja magát, és mást mondjon. És hát úgy láthatjuk, hogy nagyon jól mentek ezek a tárgyalások. És itt, amit a 10-től a 26. részig olvashatjunk, ez valójában tényleg alátámasztja azt, amit itt olvashattunk, hogy mi az Úrnak, az Istennek a neve, hogy ő könyörül, és hogy megbocsájt és kegyelmes. Ez jelenti azt, hogy kegyelmes, hogy bár volt egy pár dolog, amit kér, de azt láthatjuk, hogy ebben a szövetségben Isten szinte csak adott. Az ember nem is tudott volna úgyse adni neki szinte semmit, csak vissza azt, amit ő tőle kapott. De ez az egész szövetség, ez mutatja nekünk, hogy Isten valóban kegyelmes, és nem gondol már arra, ami a múltban történt. Hát Isten nem csak akkor volt kegyelmes, hanem aztán később is ő ugye nem változik, és egész végig a történelemben, az Úr Jézus korában, illetve ma is, és láthatunk erre példát, például a tékozló fiú esetét, akit az Úr Jézus hoz elénk példának. Ő is, amikor visszamegy az apjához, akkor nem arról van szó, hogy hát jó, fiam, akkor majd ott valahol kint dolgozhatsz valami kis fészerbe, vagy nem tudom, hanem az, hogy teljesen visszafogadja. És Pál apostol esetében is azt láthatjuk, hogy bár küzdött Isten ellen és harcolt ellene, mikor megtért és kegyelmet kapott Istentől, akkor Istennek tudott szolgálni, és a pogányok apostola lett, tehát egy nagyon elismert és olyan valaki, akit ismerünk és szeretünk. Tehát Isten valóban megkönnyörült és megbocsátott, és komolyan gondolta azt, hogy ő kegyelmes. Nagyon érdekes, hogyha valaki kegyelmi kérvényt nyújt be, mondjuk egy köztörvényes bűnöző vagy akárki, akkor esetleg mondjuk kegyelmet is kaphat talán. De ez a kegyelem, ez körülbelül arról szól, hogy nem kell letölteni a büntetését, vagy enyhítenek rajta, vagy mondjuk elengedik neki a költségeket, de körülbelül ennyi az egész. De az, hogy esetleg emeli ajándékok is járnak, hát az elképzelhetetlen, hogy a kegyelem mellé valaki még ajándékot is kap. Isten azonban ad nekünk ajándékot, maga a kegyelem is egy ajándék. Most áttérnénk a másik részére, amikor arról beszél az ige, hogy Mózesnek az arca sugárzott, és hát érthető, hogy mitől volt ennyire sugárzó az ő arca. Ennek kettő oka is van. Kettő oka is van. Az egyik az, hogy Isten bebizonyította, hogy ő kegyelmes, és hát Mózes, ahogyan ott ült, hát látta, hogy a tárgyalás, illetve ez a szövetségkötés, ez kifejezetten jól megy. Úgyhogy ez már egy nagy örömet adhatott neki. A másik pedig az, ami okot adott erre, hogy Isten dicsőségében tölthetett 40 napot. És Isten dicsőségének a kisugárzása volt az, ami ő neki ezt a dicsőséget adta. És hát hogyan kerül hozzánk ez a dicsőség, illetve Mózes ezt hogyan kerül? A második korintusi levél harmadik részénekben, illetve hát még máshol is, de itt kifejezetten sokat beszél arról, hogy hogyan is történik ez az egész. Illetve Pál konkrétan erre a történetre utal ebben a szakaszban, hogy mi a különbség az Ószövetség szolgálata, meg az Új Szövetségnek a szolgálata, illetve az üzenete között. Felolvasnék egy szakaszt a második korintusi levél második rész 14-től 17-ig lévő részét. Hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik a tiszta szívből, sőt, Istenből szólunk, Isten előtt Krisztus által. Tehát itt az a kérdés merül föl ebben a szakaszban, hogy ki alkalmas arra, hogy Isten igéjét továbbadhassa. És erre a választ a harmadik rész, a hatodik versében találhatjuk meg. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Itt találkozunk tehát újra, ezután azzal, hogy Mózes arca ezt a dicsőséget visszasugározza, itt foglalkozik vele Pál apostol. Viszont itt fölmerül az a kérdés, hogy hát mi az, hogy a betű megöl. Most ezt szeretnék felolvasni szintén a 2 Korintusból, a 3. rész 17-től 12. terjedő részét. Az egyszerű fordításból fogom olvasni, mert Pál gyakorlatilag itt már magyarázza ezt a dolgot, és én nem akarom még egyszer elmagyarázni, amit ő. Ezért inkább csak felolvasom. Mivel pedig ebben reménykedünk, teljesen nyíltan és félelem nélkül beszélünk. Nem olyanok vagyunk, mint Mózes, aki eltakarta az arcát, hogy Izrael népe ne lássa. Nem akarta, hogy lássák, amikor az arcán ragyogó dicsőség elhalványul és végleg eltűnik. Izrael népének gondolkodásmódja valóban elsötétült. Nem, ezt már nem akartam. Rosszat olvastam el, elnézést. Tehát a 2 Korintus 3, 7-től 12-ig szeretném elolvasni. Tehát gyakorlatilag az előtte lévő szakaszt. Tehát a kérdés az megint az volt, hogy hát hogy megöl a bűn, mi az, hogy a törvény, illetve hogy a betű megöl. A törvényt kőbevésett betűvel rögzítették, és a halálba vezetett. Mégis olyan dicsőséges volt a törvény szolgálata, hogy Izrael népe rá se tudott tekinteni Mózesre, annyira ragyogott az arca Isten dicsőségétől. Pedig ez a dicsőség hamarosan elmúlt. Akkor mennyivel dicsőségesebb a Szent Szellem szolgálata? Dicsőséges dolog a törvényt szolgálni, vagyis rábizonyítani az emberekre bűneiket és elítélni őket, de sokkal dicsőségesebb az a szolgálat, amely Isten számára elfogadhatóvá teszi az embereket. Annak a régi szolgálatnak is volt bizonyos dicsősége, ez azonban elhalványul, ha összehasonlítjuk az új szolgálattal, amely sokkal dicsőségesebb. Az a régi elmúlt, mégis dicsőséges volt. Mennyivel dicsőségesebb tehát az, ami örökké megmarad? És még a 18-at szeretném elolvasni. A mi tekintetünk azonban nincs eltakarva, mert állandóan az Úr dicsőségét tükrözzük vissza. Eközben pedig fokozatosan átváltozunk, és egyre jobban hasonlítunk ő hozzá. Igen, a dicsőségnek egyre magasabb szintjére jutunk, mert ezt az Úr viszi véghez, aki maga a Szellem. Ebben a szakaszban kicsit előre szaladtam, és igazából csak ezután fog megjelenni az a kérdés, hogy a betű megöl. Ebben a szakaszban arról olvashatunk, hogy miért dicsőséges a kegyelemnek a szolgálata. És hát azt láthattuk, hogy bár az Ószövetség szolgálata is ezt eredményezte Mózesnél, de az Új Szövetség még inkább. Az, hogy a betű az hogyan és miértől, meg azt a római levélben olvashatjuk. Itt több vers is van. Elég sokat foglalkozik itt ezzel a szakasszal Pál apostol a római levélben. A harmadik rész, mert elég több igét is fel fogok olvasni, mert az egész gyakorlatilag e körül forog. A harmadik rész, 20. vers. Mert a törvény cselekedetéből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Tehát az egész kérdéskör arról szól, hogy hát mire való ez a törvény, és itt megláthatjuk az alapot, hogy a törvényből a bűn felismerése adódik. Aztán a negyedik rész, 15. verse, körülbelül ugyanerről beszél, hogy mivel a törvény csak büntetést A törvény csak büntetést eredményezhet, ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés. Hát ez rémegyszerű, hogyha az ember nem tudja, hogy mik a szabályok, illetve mik az elvárások, meg mik a tiltások, akkor csinál valamit, és nem is tudja megmondani róla. Nyilván azért a lelkiismerete van az embernek, úgyhogy valahol ugye erről beszél itt ez a rész, hogy az igazolja, hogy a törvény jó, de itt mégis az a gondolat, hogy ahol nincs törvény, ott nincs törvényszegés. De Isten adta a törvényt, úgyhogy van törvény. És a hetedik rész, 7-től 11. olvasó része, szóló részében is ezt olvashatjuk, hogy mit mondjuk tehát. A törvény bűn, szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná. Ha a törvény nem mondaná, ne kívánt. De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszított benne mindenféle kívánságot, mert a törvény nélkül halott a bűn. Én pedig a törvény nélkül éltem valamikor. Amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn, én pedig meghaltam, és kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett a halálomvá. Mert a bűn, miután ösztönzést kapott a parancsolattól, megcsalt engem, és megölt általa. És még a 13. Akkor a jó lett a halálomra, szó sincs róla, ellenben a bűn, hogy meglássék bűn mi volta, a jó által hoz rám halált, így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. Tehát ez a rész arról beszél, hogy hogyan is válik a törvénynek a betűje, hogyan öl meg bennünket. Egyszerűen ránk bizonyítja azt, hogy amit csinálunk, az bűn, és az Istennek, Isten ellen van. Szintén a római levél foglalkozik azzal, hogy hát jó, de ha a bűn megöl, akkor kiszabadít meg bennünket ettől. És a római levél 7. rész, 24-25. Verse az, amiről olvastunk. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a határaitért testből. Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemben Isten törvényel szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének. Ezen túl, tehát hogyha az ember kegyelmet kap Istentől és újjászületik, akkor már nem a törvény uralkodik rajtunk, hanem Isten kegyelme uralkodik rajtunk, és ő lakik bennünk. A római levél 5. rész 20. versét még szeretném elolvasni. A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiállott a kegyelem. Hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is, az igazság által, az örök életre, Jézus Krisztus a mi Úrunk által. Tehát itt megláthatjuk, hogy ki uralkodik bennünk, tehát hogy már nem a törvénynek a betűje, hanem Isten. És ugye az egész gondolatkör abból indult ki, hogy már az ószövetségi törvény is dicsőséget eredményezett annak a szolgálata, hát még akkor mennyivel inkább a kegyelem. Végül a római levél 8. részének 11. és 14-től 17. versig terjedő szakaszát szeretném még felolvasni. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is, a bennetek lakó lelke által. 14-től 17-ig, akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tett bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Itt ismét arról van szó, hogy Isten kegyelméből lehetünk örökös társai Krisztusnak, és hogyha dicsőítjük őt, illetve dicsekszünk Istennel, a kegyelemmel, az ő szeretetével, ami életünkben végzett változással, akkor részesülhetünk abban a dicsőségben, amiben Mózes, sőt, talán még azt meghaladó módon is. Ez az egész szakasz Istennek a kegyelméről szólt, amit mi nem érdemelnénk meg, mint ahogy a Mózesék sem érdemelték meg, hogy azután, az eset után ennyire kegyelmesen bánjon velük Isten, és mint ahogyan ők is sokkal többet kaptak, mi is sokkal többet kaphatunk, mint amennyit gondoltunk. Vagy, és ezen felül ránk ragyog még Isten dicsőségéből, ami megláthatat rajtunk, és amit mi visszatükrözhetünk. Utolsó igének a II. Korintusi levél 3. részének 18. versét szeretném elolvasni. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra képre forgálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Amen.